Bitport CIO Club hangos kiadását hallatja. Harmadik évfolyam, 20. adás. Mentés másként, avagy hogyan segíthet a nehéz helyzetben az IT a vállalatnak. A beszélgetés résztvevői Kollert György, a Jettel műszaki vezérigazgató helyettese, Kelemen Gábor, a Danuvius Hotels CIO-ja, és Tobak Tamás, a Waberers csoport CIO-ja. A beszélgetést 2022. november 9-én a CIO Budapest konferenciára rögzítettük.
Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a felkérésünket erre a kis beszélgetésre. Én nem hoztam ide magamnak a kis silabusz eszközt. Az első témánk ezen a mentés másként tematikán belül az ugye a standard IT infrastruktúra, hogy itt a tavasszal, amikor az EGRI konferenciánk volt az CIO Hungary, akkor még csak kockázatként beszéltünk arról, hogy mik lehetnek itt a kritikus költségelemek és változások. Most már ez ugye a valóság a teljes, hogy milyen sávszélességben. Megköszönöm, hogyha ezzel kapcsolatosan, az ilyen IT infrastruktúrához kapcsolatosan az mostani helyzetet, vagy az aktuális preferenciákat elmondanátok, és akkor kezdjünk a távolról közelebbi sorrendbe, Gábor, akkor, hogy hozzád fordulnék, hogy mi a helyzet nálatok a Danubius Hotelsnél ezzel a dologgal.
Azt gondolom, hogy minket hál' Istennek ez a Covid, meg ez az energiaválság IT szempontból egy jó állapotban érintett, tehát mi már úgy szaltunk bele, hogy az energiaköltségeinket már előtte 20-30%-kal csökkentettük azzal, ugye mi szállodák vagyunk, tehát van akkor még most 16 telephelyen vagyunk, mindenhol szana szétszórva a szervereink, és ezt, hogy ezt bevittük már előtte adatközpontba ezzel mi már energiával nagyon nagyot léptünk előre. Tehát mi úgy gondolom, hogy egy kész és tényleg standard IT infrastruktúrával mentünk ebbe bele, úgyhogy nálunk a szűk keresztmetszetek azok nem itt voltak, vagy nem itt vannak, hanem inkább mondjuk humán oldalon, vagy alkalmazás oldalon, alkalmazások illesztésében inkább ezek a nehézségeink most, hál' Istennek. Még, de hát ez az energiaár, ez nyilván meg ez minket is erősen érint.
Köszönöm szépen, Gábor. Gyuri, hozzád fordulnék akkor következőleg, hogy nálatok ez mennyire erőteljes most jelen pillanatban?
Erőteljes, az energia az minket erősen érint, de nem az IT miatt, hanem a hálózat miatt. Ugye mi egy országos rádiós hálózatot is üzemeltetünk, ami azért az áramfogyasztásunknak a 90%+-át teszi ki, nem az IT a nagy benne, úgyhogy ez erősen érint minket. IT oldalról nem annyira érint bennünket ez a dolog. Szűk keresztmetszetek hol lehetnek? Hát mi azt látjuk, hogy az IT kompetencia az a szűk keresztmetszet, tehát hogy mennyi szabad kompetenciát találunk a piacon, és hogyan tudjuk azt hozzánk csápítani. Inkább azt mondanám, hogy itt van a szűk keresztmetszetünk, és nem is az infrastruktúra részben, hanem inkább az applikációs részben. Mi egy nagyon komplex IT hálózatot üzemeltetünk, ugye az IT az a távközlési üzletágnak megkerülhetetlen része, nekünk az a core business-nek a része, és hát 29 éves múlttal a hátunk mögött egy nagyon komplex, masszív architektúrát körgetünk magunk előtt magunkkal.
Értem, köszönöm szépen. Tamás, akkor neked is már azt gondolom, hogy megerősítés fog érkezni, de mondd el kérlek, hogy...
Viszonylag sok mindent elmondtak a kollégák. Hát mi, ami a Gyuriéknál 29 év, az nálunk egy 70 éves vállalat. Úgyhogy iszonyú sok az on-premise régebbi investmentünk, amiből ugye próbálunk egy picit azért előre menni. Nagyjából olyan 2017 körül kezdtünk el a felhő felé elmozdulni, tehát most már azért van benne egy 5 év tapasztalatunk, de még mindig azt mondanám, hogy az infránknak a 80%-a azért az még az on-prem oldalon van. És hát igen, nagyon, nagyon hat ránk az energia, de nem annyira az IT-ban, ugyanúgy arra Gyuri is említette, hanem nálunk ugye inkább a raktár logisztikai részben, ugye gondoljunk bele, hogy egy hűtős raktárnak például milyen szintű, ott ilyen 100 milliós villanyszámlák érkeznek, úgyhogy ott abszolút nagy a költségnyomás. És nyilván azért a másik oldalon azt meg mindannyian érzékeljük, hogy ugye üzemanyagárak, meg van egy-két ilyen nem triviális és rejtettnek tűnő költségnövekedés, például az AdBlue, amivel eddig soha senki nem számolt, most meg pont 8-szor annyiba kerül, mint tavaly. Úgyhogy ez önmagában ilyen milliárdos többletköltségeket okoz. Tehát azt látjuk, hogy minket nagyon erősen érint a jelenlegi helyzet, de kevésbé az IT oldalon, ott inkább ugye csak az áram és a hűtési díjak tekintetében. Hát hogy hol vannak a szűk keresztmetszetek? Én is azt gondolom, hogy a munkaerőpiacról itt mindenki ismeri a trendeket, meg a lehetőségeket, úgyhogy abszolút abban látjuk mi is a legerősebb kihívásainkat.
Köszönöm. Nálad is hagynám a szót, hogyha ez nem probléma, mert hogy ugye már kicsit a két következő témánkból bele is kanyarodtunk, hogy az iparági specifikumok plusz ugye a HR oldal, hogy akkor abba belevághatnánk, illetve kérlek, hogy vágj bele, hogy milyen válaszokat vagy megoldási lehetőségeket tud az informatika adni ezekre a nem informatikai jellegű problémákra a vállalaton belül.
Szerencsére a tulajdonosainkkal és a felső vezetőinkkel sikerült megállapodni abban, hogy valójában minden nagy vállalat már informatikai vállalat is egyben, úgyhogy nem nagyon van már olyan projektünk, ahol ne lenne IT vonzat. Úgyhogy emiatt azt gondolom, hogy bármennyire is nagy rajtunk a költségnyomás, az most már abszolút elfogadott mindenki részéről, hogy nem az IT-n kell spórolni, így nagyon leegyszerűsítve a dolgokat. Ilyenkor természetes reakció lehet ugye egy tulajdonos részéről, hogy hát akkor a CAPEX oldalt egy picit megvágjuk, de én meg mindig azt szoktam mondani, hogy pont akkor kell fejleszteni, amikor a többiek nem, mert akkor kicsit könnyebben elérhetőek az erőforrások, kicsit könnyebb jó díleket kötni, tehát hogy én inkább afelé próbálom ösztökélni a főnökeimet, meg a tulajdonosainkat, hogy igenis most vannak azok a jó pillanatok, amikor lehet akvirálni egy jó kis IT-fejlesztő céget, amikor jó megállapodást lehet kötni egy megavendorra, stb. Tehát, hogy mi azért ilyenkor nagyon nyitott szemmel megyünk előre, és abszolút elfogadott az, hogy az IT, meg úgy általában a digitalizáció az a logisztikában is az elmúlt években abszolút meghatározó, és azt gondoljuk, hogy ez most már mindenki által elfogadott.
Szuper, köszönöm. Ez jövő évi költségtervezés dandárjában vagyunk. Gyuri, nálatok hogyan rajzolódik ki ez az egész mostani helyzet, hogy merre kanyarodik a jettel, mi az irány?
Ugye egy ilyen mobil távközlési cég 10 évente keveredik bele egy hálózatmodernizációba, és 20 évente keveredik bele egy üzleti alkalmazás architektúra modernizációba. Ami ezt most kezdtük el mind a kettőt az elmúlt egy évben, és hát ez nekünk átírja, teljesen felülírja minden más dolgot az elkövetkezendő 2-3 évben. Tehát mi egyértelműen fókuszálunk a emberi testhasonlattal élve a szív cseréjével, ez a hálózat, és az agy cseréjével, ami pedig az üzleti alkalmazások, az ügyféladminisztrációs és számlázási rendszerünknek, meg a hozzá kapcsolódó kisebb rendszereknek a cseréjével, mi ezzel vagyunk elfoglalva. Ez a válság nem érinti ezt a tervünket, tehát ezekkel megyünk előre, ezt elkezdtük, és szerencsére a tulajdonos egy pillanatig nem vonja kétségbe ezeknek a helyén valóságát és szükségességét, még ebben a nehezebbé váló időszakban sem.
Köszönöm. Gábor, te elmondtad, hogy ugye felhőbe optimalizáltatok, vagy adatközpontba optimalizáltatok. Mi az, ami most így kirajzolódik így a következő
ugye,
időszakra?
Tehát a mi iparágunk az nagyon erősen érintett ebben, igen, a Covid-ban is és ebben is. Azt én is elmondhatom, hogy most már nincsen olyan projektünk szinte, amiben az IT ne lenne érintett. Ugyanakkor ugye a mi IT feladataink azok kettősek. Egyrészt van egy hagyományos IT, másrészt pedig a vendégélményt is szolgálnunk kell, ami egy kicsit más típusú IT feladatokat jelent. Tehát mondjuk, hogy bent mondjuk a biztonságra fókuszálunk, meg a tűzfalra, egy vendégnél arra is kell figyelni, hogy az trendi legyen, vagy olyan legyen, amit ő éppen igényel, amit már otthon megszokott. Úgyhogy ebből a szempontból tehát nem vághatjuk magunk alatt a fát, tehát nem lehet mindent leállítani, és tehát azt mondom, hogy optimalizálni lehet a működést, meg a költségeket, de hogy paf felvágni nem lehet, mert ezt a vendég megérezni, és akkor hosszú távon magunkat végeznénk gyakorlatilag ki?
Amit mondasz, hogy trendi és ügyfélélmény szolgáló dolog, és az előbb említetted, hogy ugye itt az alkalmazás, illetve az erőforrás oldalon vannak ugye a fő fájdalompontok, illetve a fő témák, hogy egy példát tudsz esetleg mondani, hogy ilyen alkalmazás tekintetében mi az, ami mondjuk ezt az ügyfélélményt, vagy a ti sajátos működéseteket szolgáló most futó vagy kinéző fejlesztés, ha lehet ilyet mondani? Nem tudom, mennyire lehet, csak azért kérdezem, hogy ez így izgalmasnak hangzik.
Hát nagyon sokat lehetne mondani, de mondjuk csak mondok egyet, ugye online check-in. Tehát ennek a folyamata. És amit én mondok, hogy ezek nehézségek, hogy rettentő sok termékkel érkeznek a piacra, rettentő sok innováció van a piacon ezekben, csak mondjuk vannak már meglévő felületeink is, mondjuk ugye a core business kiszolgál, ez a property management system, ami nálunk az Oracle-nek az Opera terméke, de mondjuk ezek a trendi dolgok, ezek nincsenek hozzáillesztve, és az, aki ismeri az Oracle-t, az tudja, legalábbis a hospitality üzletágában, hogy ez nem olyan, hogy már 3 hónap alatt megcsinálod, és akkor indíthatunk rá egy projektet, hanem az nagyon hosszú és nagyon költségigényes feladat, amit neki kell még az elején beinvestálni. És akkor így nagyon sok mindent látunk a piacon, de aztán amikor alaposabban megvizsgálja az ember, akkor kiderül, hogy ez ezért még nem jó, az meg azért nem jó, és nagyon nehéz olyat találni, ami már a mai igényeinkbe beilleszthető. Ugyanakkor kívülről meg mindenki azt látja, hogy már ez is van, az is van, az is van, és akkor miért nincs? És hát ez a szűk keresztmetszet, és ezen dolgozunk. Egyébként még azt szerettem volna én is hozzátenni, hogy ugye mi ezt az időszakot úgy használjuk, ugye nálunk ilyenkor a nehezebb ez a téli időszak, tavasztól általában a szállodaipar úgy meglendül, és ez tart úgy szeptemberig, novemberig. Covid előtt már lassan ott tartottunk, hogy nincs ilyen szezonbéli különbség, most azért megint van, ugye most van a fűtési szezon, tehát ilyenkor egy kicsit óvatosabb az ember, tehát mi is ezt arra használjuk föl, hogy ilyenkor, mint én azt mondom, mint amikor egy tőzsdei befektető, ugye van ezen a medvepiacon, amikor ő kumulál, na hát mi most ilyenkor készítjük elő a projekteket, ilyenkor tervezünk, hogy amikor egy kicsit már látjuk március-áprilisban, hogy vannak források, akkor már kész terveket teszünk oda, és azonnal lehessen indulni. Tehát mi ezt ilyen felkészülésnek tekintjük, ezt a novembertől márciusi időszakot. Ilyenkor, hogyha kisebb a terheltség, akkor ilyenkor végzünk el olyan kritikus frissítéseket, ami mondjuk zavarná az üzemeltetést. Úgyhogy mi ilyesmire használjuk ezt fel.
Szuper, köszönöm szépen. Gyuri, hozzád vissza kanyarodhatok annyiban, hogy ez a két nagy átfogó, ilyen mondjuk ilyen háttérben zajló, vagy az egész cég alapjait befolyásoló program mellett van olyan már most kirajzolódó ilyen üzleti vagy alkalmazás átalakítás, amit nem tudtok ennek alárendelni, és muszáj vele mennetek, hogyha ez így megosztható? Tehát van-e olyan, ami ennek ellenére üzleti prioritás, és csinálni kell, és nincs visszaút?
Hát a digitalizálás az zajlik ezektől, függetlenül meg ezek mentén is természetesen, nem csak a nagy transformációs programjainket keresztül, ezzel foglalkozunk mellette is. Tehát a digitális csatorna erősítése, ez nekünk is évek óta napirenden van. Azt látjuk, hogy az elmúlt 1-2 évben sikerült az áttörést elérni benne, tehát amikor már a magyar társadalom is egyre nagyobb részben használja a digitális csatornákat. Ez már nem csak egy nyugat-európai vagy nyugati sajátosság. Tehát ez zajlik mindezek mellett is.
Jó, köszönöm szépen. Megint csak így lazán átkötök, és Tamás hozzád fordulok, mint a B2B típusú profilú cégtől, hogy említetted, hogy nagyon sok on-premise még mindig, ami az IT infrastruktúra része. Hogy alakul most az IT költségek, meg az energia, meg a felhő viszonya? Van-e egyértelmű, teljes gázos felhő szolgáltatás irányba menetel, vagy ez most megoszlik, vagy van-e valami fajta hibridizáció?
Mi abszolút a hibrid világban hiszünk. Ugye nyitottak vagyunk a felhő technológiákra, most már jó pár példa van az infránkban, ami felhő alapokon működik, sőt van benne olyan, amit néhány évvel ezelőtt még nehezen tudtunk volna elképzelni, legyen az egy optimalizáló motor, vagy egy elszámoló rendszer. Viszont a másik oldalon meg azt gondoljuk, hogy nagyon-nagyon sokáig még így a hibrid világban fogunk működni. Egész egyszerűen van egy ilyen kis, gyakorlatilag egy ilyen kis kérdéssorunk, amit mindig felteszünk magunknak, hogyha egy új rendszert vagy egy új megoldást akarunk bevezetni, hogy akkor ez most on-prem vagy cloud legyen, és ebben igazából próbálunk objektív módon dönteni, megnézzük azokat a szempontokat, ami szerint egyik vagy másik. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokáig hosszú távon is még ez a hibrid üzemmód fog működni. Egész egyszerűen vannak olyan megoldások, ahol nyilvánvaló a cloudnak az előnye, például egy új rendszer bevezetésekor már általában ugye kijön a matek, viszont vannak olyan megoldások, vagy olyan funkcionális fejlesztések, amikor meg egész egyszerűen nem racionális az, hogy cloud felé menjünk. Úgyhogy biztos, hogy megmarad ez a fajta ilyen hibrid történet, de nyitottak vagyunk rá. Visszatérve arra, hogy a költségek azok Igen. meg hogy alakulnak, hát abszolút szemmel látható összeg most már az áram, illetve a hűtési díjak ugye az infrának az üzemeltetésében, és nagyon bizakodóan várjuk az adatközpontoknak, vagy a nagy hyperscalereknek azon vállalásait, hogy ugye mind az Amazon, mind az Azure azt mondja nekünk, hogy 20-25-re ők ugye teljesen 100%-ban már zöld energiával fogják üzemeltetni az adatközpontjaikat. Ez azt is jelenti, hogy ott talán kiszámíthatóbb díjakkal tudunk majd a jövőben üzemelni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ott lesz egy-két év múlva, egy-két-három év múlva egy ilyen nagyon izgalmas fordulópont, hogyha ezt tudják hozni, akkor lehet, hogy egyre-egyre több projektnél, egyre több rendszernél fog jönni a matek, és akkor biztos, hogy mi is egy ilyen inflexiós ponton át fogunk billenni, és mondjuk nem 70-30 vagy 80-20 lesz az on-prem cloud arányunk, hanem lehet, hogy pont fordítva mondjuk 5-10 év múlva.
Oké. Haladjunk a szokásos logika mentén. Gyurihoz
lehet fordulok. Ugyanez az irányvonal nálunk is, tehát ugye a múltból adódóan egy 100%-os on-premről indultunk. 29 évvel ezelőtt elérkeztünk mondjuk egy ilyen 10-20%-os felhőbé most a 2020-as években, és mikor megújítunk valamit, akkor jön ennek a kérdésnek az ideje, hogy felhőbe menjünk-e a megújítás folyamán, vagy maradjunk on-prem-be. És most ezt a ügyfél kiszolgáló rendszerek modernizációjánál a felhő mellett döntöttünk, és az egész üzleti intelligenciánkat is a felhőbe tesszük be, úgyhogy ebben egy jelentős elmozdulás lesz, mikor ezzel végzünk. De azt gondolom, hogy hosszú távon is meg fog maradni a hibrid megoldás, tehát nem mindent van értelme kitenni a felhőben. Nem lesz olyan.
Oké, itt csak egy gondolatban, ha kapaszkodjak bele, hogy ez a döntés, ez, ha megosztható, hogy itt mi volt a legfontosabb, vagy legerőteljesebb elem, hogy a felhő mellett döntöttetek?
Hát a TCO, tehát mi nagyon...
Értem, tehát ez a számok, oké.
Csak a számok, tehát azt szokta mondani a pénzügyi vezérigazgató helyettesek, akikkel együtt dolgoztam, hogy amit nem lehet számra lefordítani, az nem létezik. Tehát mindent le kell fordítani számokra, és akkor amellett döntünk, hogy hosszú távon melyiknek jobb a TCO-ja. Akkor, amikor az applikációt nem újítod meg, azért az nem jön ki a matek. Tehát az senki nem tudja egy olyan megtérülést megmutatni, hogy érdemes a felhőbe bemenni. Mikor az applikációs réteget is teljesen kicseréled, megújítod, akkor van annak itt az értelme, hogy kiszámoljad ezt a dolgot, és azt láttuk, hogy most eljött az ideje. Ennek.
Értem, oké.
Mi is hasonlóan hibridben gondolkozunk. Ugye, most mindenki elmondta, akkor én is elmondom, hogy a Danubius az egy 50 éves cég, ugye most ünnepli az 50. születésnapján. És amikor on-premről beszélünk, én meg a cloudról, én közé betennék meg egy lépést, mert az on-premnek van az a része, ugye amikor minden telepen ott vannak a dolgaink, de a cloudhoz képest ugye van még egy másik lépés, amit a köznyelvben meg a usereink nekünk is sokszor már cloudnak hívnak, amikor bementünk egy datacenterbe, amikor még csak hostolok, az még nem cloud technológia, de már egy központi helyen vagyunk, mert mi per pillanat ebben az állapotban vagyunk, hogy mi már mindent betoltunk oda, tehát amit lehetett, a felhasználóink ezért ők már úgy hiszik, hogy mi mindenben cloud vagyunk, és akkor mi most, mivel ez már egy pár éve megvan, most vagyunk azon a ponton, hogy elkezdjük azt elemezni, hogy mi lesz a jövő. hogy egy az egybe egy csere, vagy maradunk egy DC-be, vagy pedig elkezdünk elmozdulni tényleg cloud felé, és oda tolunk ki dolgokat. Egyébként még ennek a válságnak a hatásában már előfordult az, hogy mi például, ugye mi két brand vagyunk, a Danubius egy City, és van egy Ensana, egy spa brandje is a tulajdonosnak, ami prágai központtal üzemel, és Prágában szerettünk volna egy adatközpontot fölépíteni, mert jön egy ilyen core business spa alkalmazás, amit beszeretnénk vezetni, és egyszerűen szembesültünk azzal, hogy nem lesz hardverünk addigra, mire a fejlesztés befejeződik, és jöhetnénk. És akkor azt mondtuk, hogy akkor megyünk felhőbe. Bár még mindig, amikor felhőről beszélnek, ez se biztos, mert én még az Orékűn is láttam olyat, hogy cloudként veszem meg a licenszet, de egy nyitó ablak után a hostolt alkalmazásba lépek be. Tehát, de elmentünk egy valahova, egy, mondjuk azt, hogy egy felhőbe.
Köszönöm. Megint csak akkor haladjunk visszafelé, amire mind a hárman kitértetek az elején, és semmiképpen sem szeretnék rajta túllépni, ez a humán erőforrás kérdése. Hogy itt milyen kihívásokkal szembesültök most, és hogy mit láttok, hogy hogyan lehet ezzel tovább haladni, és akkor Gábor, megint csak visszaadom neked a szót, hogy kezdjük veled ezt a dolgot.
Hát a hárérték arányban nagyon nehéz jó szakembereket találni. Mi egy olyan irányba mentünk el, ami két dolgot csinálunk gyakorlatilag. Az egyik, ami nagyon magasan kvalifikált embereket igényel, azt megveszük, kiszervezzük. És egyébként meg a support oldalon pedig bátran hozzányúlunk a pályakezdő, gyakorlatilag a számunkra nulla tudással rendelkező, de IT-s affinitású emberekkel, és betanítjuk őket. És tisztában vagyunk az, hogy minimum 6 hónap lesz az, mire ő elkezd termelni, igen, amikor mondjuk már ott hagyhatom éjszaka önállóan egy ügyeletbe, és ezt kezdtük el csinálni. Hál' Istennek nálunk az IT-n, ezt lekopogom majd valahol utána, hogy nagyon alacsony a fluktuáció, tehát inkább csak nekünk kell mondjuk megválni valakit, mint hogy ő magától elmenne.
És itt a pályakezdőknél egyébként mennyire van, vagy mennyire vártok azért ettől függetlenül, hogy nincs tapasztalat, valami fajta végzettséget, informatikai jellegűt, vagy ez is teljesen független, tehát inkább az, ahogy mondtad, az affinitás a lényeg?
Hát a végzettség annyiban fontos, hogy azt arról kell meggyőződjek, hogy képes megtanulni 3-6 hónap alatt azt, amire szükség van, és utána tudjuk őt tovább képezni.
Értem. Oké. Gyuri, hozzáfordul.
Hát nehéz a jó IT szakembernek a felvétele. Ezzel szenvedünk mi is. Lehetne, csak hát olyan árakon, amiket azért mi sem akarunk kifizetni. Tehát nehéz megtalálni a kompromisszumot, de nem lehetetlen. Nem lehetetlen, tehát ezzel dolgozunk. Ugye a mai IT szakembernél a vállalati, hosszú távú vállalati lojalitás már nem annyira hangsúlyos, mint mondjuk ez 15-20 évvel ezelőtt volt. Tehát azt látjuk, hogy a fiatalok azok sokkal könnyebben, sűrűbben váltanak munkahelyet is. Nem is feltétlenül a munka miatt, de akár a munkahely közelsége miatt is. Mennyire nehéz neki oda eljutnia, mennyire esik neki a magánéletével azonos irányba az a munkahely. Már egy ilyen döntési faktor is benne van. Ebben nyilván mi most nem annyira állunk jól a török-bálinti headquarterrel. Régen ez egy nagyon fancy dolog volt, hogy az erdő szélén vagyunk, és milyen marha jó kinézünk. Őzikéket látunk, meg rókákat, meg nyulakat, meg látjuk ősszel a fáknak a leveleinek, a színének a változását, és milyen gyönyörű. A mostani fiatalok azt mondják, hogy ahova 10 perc alatt nem tud oda sétálni a belvárosból, oda ő nem akar menni dolgozni. Tehát azért vannak ilyen kihívásaink, amivel azért mi is szembesülünk.
Amikor azt mondtad, hogy mi a költsége, akkor te az alkalmazotti státuszra gondoltál, és hogy álltok a külsősökkel, amit Gábor mondta?
Hát sok külsős van nálunk, tehát látjuk, hogy ott is van egy kataváltozás miatti költségnövekedés is többek között, tehát van egy ilyen nyomás rajtunk, tehát ezzel küzdünk mi is. A Covid alatt egy picit jobb volt, a Covid előtt azt mondom, hogy akkor nagyon rossz volt a helyzet, tehát akkor nagyon nehéz volt találni kompetens munkaerőt. A Covid alatt kicsit jobb volt, most a Covid után megint nehezebbé válik, mert a piacon egy felszívó erő jelentkezett újonnan.
Köszönöm. Tamás, látok?
Sok minden elhangzott. Meg tudom erősíteni Gyurit, hogy a török-bálinti lokáció az abszolút vonzó volt. Én az előző válságnál az ő csapatába dolgoztam, csak néhány szinten lejjebb. 2008 környékén akkor tényleg egy egész más szituáció volt ez, de azt gondolom, hogy azért a home office meg az ilyen Covid óta bejött egyéb lehetőségek azért sokat segítenek az ilyen lokációs problémákban. Mi egyébként azt látjuk, hogy az IT piacnak egy része az egész egyszerűen eltűnt a magyar piacról, az IT erőforrás egy része, mert ugye a Covid-nál nagyon sokan elkezdtek külföldre dolgozni, tehát valójában home office-ban dolgoznak, csak egy külföldi nagyvállalat számára, és egész egyszerűen ők eltűntek a potenciális piacról, és sem anyagilag, sem projektekben egész egyszerűen nem tudjuk őket megszólítani, vagy nagyon nehezen tudjuk őket megszólítani. Ez az egyik része. A másik meg az, hogy ugye mi, mint Waberez, egy ilyen nagyon fragmentált, nagyon kompetitív piacon dolgozunk, ahol hagyományosan nagyon alacsonyak a profit margin-ok, úgyhogy mi valamennyire hozzá vagyunk ahhoz szokva, hogy nagyon nehezen tudjuk kigazdálkodni az igazán jó szakértőknek a béreit, meg az anyagi elvárásait. Úgyhogy én egy picit próbálom afelé eltolni ezt az egész szituációt, hogy az IT-ra ne csak cost centerként tekintsünk, hanem profit centerként. Ugye ennek egyik módja lehet az, hogyha fel tudunk építeni egy olyan fejlesztési központot, ami nem csak a mi saját belső igényeinket elégíti ki, hanem az iparág más szereplőinek, például alvállalkozóinknak, kisebb fuvarozó, szállítmányozó, raktárlogisztikával foglalkozó cégek számára fejlesztenek. Akár testre szabott megoldást, akár üzemeltetést, akár webes fejlesztést, akár valami BI megoldás, bármit. Tehát egy picit efelé próbálunk elmenni, hogy ne csak úgy tekintsenek ránk, hogy van az IT, ami nagyon sokba kerül, meg ott ilyen csillagászti áron jönnek be szakértők, hanem egyfajta ilyen profit centerként próbáljunk meg pozícionálni magunkat. Ez nyilván egy út, egy folyamat, aminek most így nagyjából szerintem az egyharmadánál vagyunk.
Köszönöm. Abszolút, tedd fel, kérlek.
Hogy ki folytassa. Így megpróbálom felidézni az összes kérdést. Ugye az egyik az alapvetően az, hogy az automatizáció, talán ez volt az utolsó kérdés, meg az ilyen workflow típusú dolgok. Én mindig azt szoktam mondani, amikor valamilyen automatizációt csinálunk, és félnek a kollégák attól, hogy biztos azért csináljuk, hogy őket eltávolítsuk a cégtől, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy nem azért kell automatizálni, hogy valakit ki tudjunk tenni a cégből, hanem azért kell automatizálni, hogy a természetesen fogyó állományt azt tudjam valahogy kompenzálni a másik oldalon. Tehát egész egyszerűen vannak olyan munkakörök nálunk, például egy számlázó, egy elszámoló, ahol gyakorlatilag valamilyen adminisztratív típusú tevékenységet kell végezni, és egész egyszerűen azon a bérszinten arra a munkára nem találunk embert. Tehát nem azért kell automatizálni, hogy ott tudjunk csökkenteni, hanem azért, hogy a természetesen fogyó állományt azt tudjuk automatizációval a másik oldalon pótolni, úgymond. Úgyhogy ez mindenféleképpen egy szempont. A security felhő az abszolút fontos. Én azt szoktam mondani, hogy az IT-nak két nagy része van. Az egyik az üzemeltetés, ami azt gondolom, hogy egy közmű, tehát gyakorlatilag arra már mindenki úgy tekint, mint egy közmű cégre, hogy legyen internet, ugyanaz, mint az, hogy folyjon a víz a csapból, tehát hogy körülbelül ez a pozícionálása. Tehát az üzemeltetésnél ott alapvetően a hívószavak mindig azok, hogy üzletmenet folytonosság, IT biztonság, és akkor az IT biztonságnak lehet egy olyan része, hogy a felhőben tudjuk-e biztonságosabban azt üzemeltetni. Ha igen, akkor az abszolút egy érv. Ugye a fejlesztés oldal, ott meg mindig, ahogy a Gyuri is mondta, ott meg mindig TCO, meg ROI alapon kell megnézni a dolgokat, hogy megtérül-e az a az a befektetés megéri-e arra annyit költeni, lesz-e attól hatékonyabb az operáció, megtérül-e valaha az a befektetés.
Köszönöm, Tamás.
Automatizáltságról én is két fele bontanám, tehát az IT automatizáltság leginkább az infra mellett, emiatt nekem nem fáj a fejem, mert ezt mi outsourcoltuk teljes egészében, tehát mi az infrastruktúrát vesszük egy másik cégtől teljes egészében. Annak ellenére, hogy az a milyen ki, de mi azt ki outsourcoltuk egy önálló cégbe. És akkor ő foglalkoznak annak az automatizáltságával. Ugye az IT fejlődés, az IT fejlesztés, az nekünk egy üzletmenet automatizáltságot kell támogasson. Nagyon sok kollégánk dolgozik az ügyfél kiszolgálási területeken, tehát az nem mindegy, hogy hány kollégára van szükségünk a call centerben, hány kollégára van szükségünk a bolt hálózatunkban. Tehát nekünk az automatizáltság itt hoz. Itt jön be a képbe, hogy ott minél magasabb szintet érjünk el, és hát emiatt újítjuk meg az üzleti alkalmazásainkat, hogy ez az automatizáltsági szint ez még nagyobb legyen. Még kevesebb emberrel tudjuk kiszolgálni a folyamatosan növekvő ügyfélszámot. Tehát itt ennek van jelentősége. Az IT biztonság, hát az nálunk nagyon hangsúlyos szempont, ugye ez az üzletág minden, vagy ez az iparág minden lépésével találkozik az IT biztonságával. Ugye a hálózatunk is már egy biztonsággal védett hálózat kell legyen, az IT rendszerek is, és a többi. Ugye ezt figyelembe véve a felhőnél. Nem mondom azt, hogy a security vezetőnknek a feje nem fáj amiatt, hogy megyünk be a felhőbe, mert látom rajta, hogy állandóan keresi, hogy hogyan tud még biztonsági megoldásokat telepítetni, hogy ez a lehető legnagyobb biztonságban legyen. Tudjuk, hogy ennek van egy ilyen kockázata. Tehát ezt tudjuk, és készülünk rá, hogy ezt a kockázatot, ezt mitigáljuk, hogy ne tudjon bekövetkezni. Tehát azt nem mondhatjuk, hogy ez lehetetlen. Inkább azt mondanám, hogy ennek a költségével számoltunk, és látjuk, hogy az a költség az jelentkezik is, hogy megfelelő biztonsággal rendelkezzen az, hogy mondjuk a számlázó rendszerünket vagy az online chargingunkat kitesszük a felhőbe, és az mondjuk Európában egy másik országban fog fizikailag működni. Tehát ez lesz szempont.
Ha az automatizálásra kezdhetem, akkor egy-két éve még, amikor automatizálásról beszéltünk, akkor igen, voltak félelmek, hogy elveszük a munkát. Mi ezt onnan közzétettük meg, hogy az a célunk az automatizálással a munkavállalói oldalon, hogy próbáljuk meg segíteni és komfortosabbá tenni a dolgozók munkakörnyezetét, hogy ne az frusztrálja, hogy napi, mit tudom én, x ezer számlával kell valamit csináljon, hanem hogy ez neki komfortosabban menjen. Ma már egy picit, vagy nagyon elmentünk abba az irányba, hogy amikor munkaerőhiány van, és főleg a vendéglátásban, a szállodaiparban azért erős munkaerőhiány van, hogy az automatizálás az egy segítség abban, hogy ezt a munkaerőhiánynak, ezt a keletkezett lukat betömjük, és itt az, hogy mondjuk segítünk, hogy kevesebb ember tudja elvégezni a munkát, ezzel csökkentjük a túlterheltséget. Úgyhogy most már inkább ebbe az irányba tolódunk, hogy ez még segít is, mint hogy félni kéne tőle. A biztonság, igen, abszolút figyelembe vesszük. Hát ezt is két oldalra közelíteném meg. Egyrészt mondjuk, hogy ha az üzleti oldalra közelítem meg, akkor nálunk, amikor cloud vagy saját szerverek, akkor rögtön az jön föl, hogy a személyes adat, hogy azt hova visszük, és kint van, és az biztonságban van, vagy nem. Tehát ez mindig egy alapos megfontolás az egyik oldalról. A másik oldalon meg tehát amikor egy ilyen business case-t összerakunk, hogy a jövőben mi inkább vegyünk, inkább bővítsük, vagy újítsuk meg az adatközpontunkat, vagy pedig menjünk cloud fele, akkor ezek a költségek abszolút figyelembe vannak véve. Sőt, most már ilyen az élet tapasztalat, hogy olyan apróságokig lemegyünk, hogy költségekbe, hogy ugye nagyon sok rendszert össze kell kötni, amik kommunikálnak, és az egyik kint van, a másik bent van, és akár egy ilyen havi díjat egy Azure-be is nagyon el tud vinni, hogy mondjuk dinamikus IP címem van-e, vagy fix IP címem, és rögtön ugrik a költség, és teljesen más számokról tudunk beszélni, és ez ugyan lehet, hogy ez nem olyan nagy költség egynél, de sok kicsi sokra megy.
Tessék!
Azért mi még ennyire előre nem szaladtunk, tehát még befele megyünk, nem, hogy kifele jöjjünk, tehát még bent se vagyunk sok mindennel, amivel pedig benn vagyunk. Tehát ugye mi jellemzően mi is ugye O365, ez az operában, mondjuk Magyarországon még nem, mert még nem is áll készen rá, de más országban igen. Ott speciál például nem szeretnénk, tehát senki nem akar belőle kijönni, mert miért? Mert például ez a Covid, az, hogy mi már benn voltunk, Ez egy akkora reklám volt, hogy ennél nagyobbat az IT nem is kaphatott volna, hogy mindenki megijedt, hogy mi lesz másnap, nem mehetek bedolgozni. Egy gyerekek, ott van Teams-ed, van SharePoint-od, minden, hát ott van. És ekkor világosodott meg mindenki, hogy hát ez nem egy fölösleges költség a buta IT-sok, itt mindenféle trendi, de haszontalan dologgal traktálnak minket, és hirtelen Isten lett az IT-ból, mert két nap alatt hazaköltözött mindenki, és minden ment ugyanúgy tovább, mint eddig. Úgyhogy mi még itt nagyon nem tartunk, ugye? Meg nem vagyunk pénzügyi szervezet sem.
Köszönöm, Gábor.
Hát visszaút a felhőből, hát szerintem az nagyon rázós. És hát olyan rendszert, amit kiviszel a felhőbe, és mondjuk azt gondolod, hogy egy 10 plusz évig nem kell hozzányúlni, nagy mértékben, azt utána a felhőből kiköltöztetni, csak akkor lehet, hogyha az egészet újra. Tessék? Igen, kiszolgáltatottá válsz. Így van. De hát ez a kiszolgáltatottság, ez megvan a szervergyártók irányába is. Hogyha nem standard szerverekre, ugye egészen pár évvel ezelőttig azért voltak vendor applikációs specifikus infrastruktúra elemek is az IT világban, nem volt meglepő, tehát nagyon nagy IT üzleti alkalmazással foglalkozó cégek specifikus hardvert adtak az applikációjuk alá, ott is ki voltál szolgáltatva. Tehát ez a fajta kiszolgáltatottság, ez megvan az IT-ban az elejétől kezdve, azt kell mondjam.
Gábor, még egy mondatot szeretnék, hogy azokban az alkalmazásokban és azokban a területeken, ahol mentünk vagy mennénk felőbe, vagy mondjuk előző munkahelyemben, mert az is szállodaipar volt ott, az egy nagyobb cég volt, én az Akkornál dolgoztam előtte, és ott már voltak bizonyos dolgok, amik ilyen frankfurti adatközpontokban voltak. Azon tapasztalatok alapján azt mondhatom, hogy nem nagyobb macera visszajönni, mint bemenni, mert az a bemozgás is egy ugyanakkora nehézség. Tehát amennyire nehezen szántuk rá magunkat, hogy bemenjünk, ugyanolyan nehéz lesz visszajönni. Tehát konkrétan például nálunk a PMS rendszerben még az Oracle sem tudja az adatbázist 100%-ban mozgatni. Tehát biztos, hogy lesz adatvesztés, akármelyik irányba mozgunk.
Köszönöm, Gábor, és akkor még Tamás, neked egy perc is, 6 másodperc.
Én is azt gondolom, hogy nagyon rázós a visszaút, szóval szoktam néha a hyperscalereknek azt mondani, hogy ez egy egyirányú utca, hogy bemegyünk a felhőbe. Azt gondolom, hogy nyilván technológiailag lehetséges visszajönni, de nagyon nehezen tudom elképzelni ezt a szituációt, amikor egy vállalatvezetése meghozza azt a döntést, hogy egy már felhőben lévő alkalmazást visszahozzon on-prem-be. Ott valami nagyon erős, nyomós érvnek kell lennie, és az meg igaz, hogy egyébként on-prem oldalon is ugyanúgy azért megvannak a kitettségek, vannak azért olyan szállítók, akikkel vagy kompetencia, vagy market share, vagy valamilyen okból kifolyólag, de megvan ugyanúgy a kitettség. Tehát, hogy csak emiatt én nem félnék a felhőtől, viszont az tény, hogy nagyjából egy egyirányú történetről beszélünk.
Nagyon szépen köszönöm nektek. Szerintem nagyon jó áttekintettük a tapasztalataitok alapján ezt a mostani állapotot, illetve a közeljövőt, és hogyha még van kérdés, akkor még remélem, hogy maradtok az ebédre vagy egy kávéra, és akkor még meg lehet titeket találni. Köszönöm szépen a részvételeteket. Köszönöm.